És aki már itt van velünk a stúdióban, Vidákovics Attila, a Mozaik Alfa alapítója, tulajdonosa, szervusz Attila, örülök, hogy ismét találkozunk.
Szia Viktor, és üdvözlöm a hallgatókat.
Az, hogy mi ennyit találkozunk, annak sok oka van, nyilván egy kicsit szeretnénk a hallgatókhoz is, meg egyébként ezáltal hozzám is közelebb hozni a kriptovilágot, de neked még volt off record egy kijelentésed, amely szerint kulturális forradalom van, melyre én visszakérdeztem, hogy ez a kriptovilágot érinti-e, és te azt mondtad, hogy nem, csak ez a kettő összefügg. Na most azra vagyok kíváncsi első körben, mielőtt még rátérünk a 2009, tehát a kriptovaluta megszületése előtti időkre, hogy a kulturális világ és a kriptovilág, tehát a mi pénzügyi kultúránk hogyan függ össze.
Ezt úgy kell érteni, hogy egy kulturális forradalom van, megváltozik a kultúránk, a szemléletmódunk, és ennek a változásnak a katalizátora az maga a decentralizált világ, vagy a kriptovilág, attól függ, hogy honnan nézzük. Persze ezeket a terminológiai kérdéseket jó tisztába tenni, hogy mi alatt mit értünk.
Ugye engem az érdekelt elsősorban, biztosan már veled, lehet, mert veled is beszéltem, de már ebben a műsorban biztos volt arról szó, hogy nekem van egy ilyen analógiám, hogy biztos emlékszel a minidiszkre.
Igen, emlékszem, hogy
nem. Az ugye a kompakt diszk és a MP3 közötti időszak volt a hangfájlok
világában. És a Sony dobta ki.
És ráadásul, és aztán az ugye egy ilyen mellék, sőt egy ilyen zsákutcába torkolt, mert nem volt már rá szükség. És nekem még mindig van egy olyan elgondolásom, hogy a kriptovalutával ugyanez fog történni, mert hogy az emberek majd rájönnek, hogy ez csak egy mellékutca, vagy egy zsákutca. Te egészen másképp gondolod ezt.
Ezt én teljesen máshogy gondolom, és nem biztos, hogy igazam van, de azt viszont abszolút megértem, hogy aki nincsen ebben benne, az nem láthatja azt, amit mi látunk, tévesen vagy helyesen, de azt gondoljuk, hogy itt már nincs visszaút, tehát ez már eldőlt. Olyan erős érdekek és olyan logikus megközelítések nyomják előre a decentralizáltságát a világ működésének, ami ellen már nehéz, vagy azt mondom, hogy nem lehet küzdeni, lehet lassítani a folyamatot, de ezt megállítani már nem lehet.
Menjünk vissza egy picit a 2009 előtti időkre. Ugye 2009-ben jött létre a kriptovaluta, mint
hát
olyan.
A Bitcoin 2009 január 3-án született meg, magyar idő szerint 19 óra 15 perckor, de hát nem ez volt az első próbálkozás. Azért volt egy csomó olyan kísérlet, ami akármiért, de megbukott, meg voltak koncepciók, amik meg sem születtek, tehát nem 2009-ben indult el ez az egész.
Olyankor te egyébként ünnepelsz?
Január 3-án? Hogyne, hát január 3-a az év legfontosabb ünnepe.
Jobb, mint az új év, kínai új év, egy kicsit olyan.
Hát ugye az új év, az mitől az új év, mert egyszerűen úgy döntöttünk, hogy az a naptárba egy dátum, amikortól mi számoljuk, de hát valószínűleg a világ az nem január 1-én éjfélkor született valamikor nagyon-nagyon régen, viszont a Bitcoin az akkor született, úgyhogy azt is lehet mondani, hogy akkor egy új időszámítás kezdődött, úgyhogy igaziból 14-ben vagyunk, Bitcoin után 14-ben.
Szóval akkor 2009 előtt már jóval korábban elkezdődött ennek az egésznek az előkészítése, csak az érdekel, hogy milyen igények hozták ezt létre. Ugye hát voltak olyan, volt ugye maga a pénz, míg Mezopotámiából ugye elindult a pénz, a papírpénz, a fémpénz, és aztán hát lettek különféle fizető eszközök, meg befektetési eszközök, például az arany, az ezüst,
nagyon-nagyon izgalmas, amit mondasz, és ez... Tehát valóban meg lehet közelíteni a témát, sőt, meg is kell közelíteni a témát.
Ahhoz, hogy megértsük.
Ugye a pénzügyek oldaláról, de hát ugye nem a papírpénzekkel, meg a fémpénzekkel kezdődött a pénz kérdése, hanem hogyan indult a kereskedelem, a cserekereskedelemben indult, aztán jöttek a nemes fémek, amiket ott a piacon reszelgettünk, meg csípőfogóval, harapófogóval vágtunk le, hogy annyit tudjunk fizetni, amennyit akarunk. Hát ennek volt egy evolúciója, de tehát ezt a folyamatot is látni és érteni kell egyébként ahhoz, hogy jól értsük a kriptovilágot, tényleg látni kell a pénzügy, a gazdaságot, ennek van jogi oldala, van egy nagyon erős játékelméleti része, tehát itt nagyon sok tudomány kell összegyúrni ahhoz, hogy ezt tényleg objektíven meg tudjuk vizsgálni, hogy mi folyik itt. Én azt hiszem, hogy ma nem mennék vissza odáig, arról érdemes csinálni egy külön műsort, hogy a pénzügyi evolúcióba a decentralizált pénzek hol helyezkednek el, mert egyébként azzal összefüggésbe, amit majd mindjárt elkezdek mondani, és nagyon sok ér van a pénz oldaláról, tehát azért a Fednek nagyon komoly kritikusai vannak, ugye, ahogy a pénz kibocsátás működik a világon, és hogy a újonnan kibocsájtott dollárokból azért lehet tudni, hogy háborúkat finanszíroznak, és akár kontinenseket befolyásolnak. De ebben ma nem szeretnék belemenni, hanem ugye mi általában a legelső egyértelmű pontot a történelemben, amit a kriptók és a decentralizált világhoz kötünk, az a kriptoanarchista kiáltványnak a megszületése. Ezt Timothy Seamay 1988-ban olvasta fel.
De minden kapcsán? Hogy jött ez, jött az igény?
Igen, és akkor most felejtsük el a kriptovalutákat egy kicsit. Jó? Tehát mondjuk azt, hogy ezzel most nem kell gondolkodni, mi volt a kriptoanarchista kiáltványba. Azt mondta 1988, azért nem tudom, be tudunk-e tenni egy slágert abból az időből.
Nézek.
De szóval 1988-ban ez az ember kiállt, hol tartunk a digitalizációba akkor, ugye az internet mint technológia létezik, de ugye a társadalom nem tud róla semmit, azt se tudja, hogy létezik, mert el se tudják képzelni, hogy mi az az internet. Ekkor ez az ember kiállt, és azt mondta, hogy a digitalizáció következtében, ami előttünk van, a kormányok, a bankok és a nagy tech vállalatok annyi adatot fognak rólunk begyűjteni magánszemélyekről, hogy emiatt túl nagy kontrolljuk lesz az életünk felett, és túl nagy befolyást tudnak gyakorolni ránk ezen keresztül, és ez ellen védekeznünk kell.
Wow. Ezt ő már akkor megmondta, amikor az internet az még sehol nem volt.
Így van, hát maga a technológia létezett az internet technológiája, de valóban sehol nem volt, mert az emberiség nem ismerte az internetet.
Igen, a házi használatban még nem volt.
Abszolút, nem volt Amerikában sem. Nem volt. Hát a SAN-ben, meg ugye az amerikai hadseregben már küldözgettek egymásnak. Mm. De ez nem tartozik ide, mert valóban se. Tehát akik nagyon mélyen informatikusok voltak, azok hallottak róla, hogy létezik. Mm. Na hát Timothy Seamay akkor ezt prognosztizálta a jövőre. És azért gondoljuk bele, hogy milyen mértékű igazsága volt benne, tehát milyen mennyiségű adatot és információt gyűjtenek be rólunk. Ez teljesen elképesztő, hogy ezt mire használják föl, az annak ugye van egy ilyen összeesküvés elmélet része, vannak tények, meg van, amit nap mint nap tapasztalunk, hogy milyen mértékben használják föl azokat az infokat, amiket begyűjtenek rólunk. Arról persze lehet vitatkozni, hogy ezt főleg értünk, vagy főleg ellenünk teszi, de hogy megtörténik, az egyértelmű. Na most azáltal, hogy tényleg tech vállalatok, kormányok, meg egyébként pénzintézetek gyűjtik be ezeket az információkat, ezáltal őrült nagy hatalom van a kezükbe. Egyszerűen tudják, hogy mi hogy fogunk dönteni. Plusz ezeknek az információknak a birtokában ők befolyásolják azt is, hogy mi hozzánk milyen információk jussanak el. És hát ez azért nem titok, tehát a Facebook az milliószor lebukott azzal, hogy olyan algoritmusokkal befolyásolja, hogy milyen posztok, milyen megjelenések jöjjenek föl számunkra gyakrabban, ahogy akarja, és ezt meg is teszi. Tehát ezzel a hatalommal vannak, akik visszaélnek. És most ezt nem azt mondom, hogy gonosz dolog, hanem egyértelműen vannak érdekeik, és akkor valaki elmegy egy bizonyos határig, valaki azon a határon túlmegy, de ez megtörténik.
Ez nem ellenünk van, de nem is értünk.
Nem, igen, ez a része vitatható, hogy most ez mennyire ellenünk van, mennyire nem, de hogy ez a jelenség, ez megtörtént, és tény, hogy van, ezen nem lehet vitatkozni.
És hogyan ide a kriptó?
Na most azért, mert felejtsük el a kriptovalutákat, a kriptóról beszéljünk úgy, mint kriptográfia, a titkosításnak az eszköze.
Aha.
Azt mondta Timothy Seamay, meg aztán később azok, akiket ő bevonzott maga köré, és ugye ebből a kriptoanarchista kiáltványból és a kriptoanarchizmusból jöttek a cypherpunk mozgalmak, illetve egy a cypherpunk mozgalom, ami nem cyber, hanem cypher.
Mi a különbség?
Hát a cyber az kiber, a cypher az meg rejtjelezést jelent, tehát ez is a kriptográfiához kötődik, mert ugye 92-ben íródott meg, 93-ban lett publikálva a cypherpunk kiáltvány, ahol már komplett cselekvési terv volt, és ott el lett mondva, hogy meg kell tanítani az embereket, hogy hogyan tudnak védekezni ez ellen, és eszközöket kell adni a kezükbe, és azt kell tudni akár a kriptoanarchistákról, akár a cypherpunkokról, hogy itt soha nem támadnak semmit. Tehát az ő alapelvük az, hogy edukálni kell az embereket, hogy tudjanak róla, hogy milyen kockázatokkal jár az, hogy adatokat adnak ki magukról, és aki akar, az képes legyen védekezni ez ellen. Ez egy nagyon fontos dolog. És akkor, hogyha megyünk előre az időbe, akkor ennek millió egy ága van, és a pénzügy az tényleg csak egy része. De hogy tudunk titkosan levelet küldeni. Egyébként van ez a PGP, nem tudom, hogy hallottál-e róla, a hallgatók közül biztos sokan hallottak, ez a Pretty Good Privacy, ez egy levéltitkosítási módszer. Képzeljék el, amikor ez megszületett, akkor még nem volt az SSL protokoll, ugye ezek a HTTPS oldala. Aha. A szolgáltató minden levelet el tudott olvasni, amit el akart, mert ezek látszódtak. A AT&T, ugye a világ legnagyobb telekommunikációs cége, az számtalanszor bukott le azzal, hogy olvasgatják a leveleket. Ebből orbitális nagy botrányok voltak. Úgyhogy megszületett a PGP, ami egy titkos levélküldést jelent, ahol le tudom úgy titkosítani a levelet, hogy azt egyébként még a mai napig sem lehet feltörni, a megfelelő kulcs birtokába lehet kinyitni, tehát ha így küldök levelet, azt senki nem tudja elolvasni. Ebből egyébként számtalan botrány volt, mert ez nagyon sok mindenkinek nem tetszett. Amerikában egyébként a mai napig tilos ezt használni, tehát ennyit a levéltitokról. Ugye a levéltitok azt jelenti, amikor kézzel írok egy levelet, akkor ezt mindenki tudja, hogy azt nem szabad felbontani, mert az a levéltitkot sértek.
Tehát azt lepecsételték meg, így van. Lezárták.
Na most ez digitálisan, a jog már nem így gondolja, mert PGP titkosítani üzenetet Amerikában tilos. Az bűncselekmény. Na most ez már az összeesküvés elmélet része, akkor gondolhatjuk, hogy azok a chat programok, amik állítólag titkosak, azok mennyire titkosak.
Ezért hozzátetted az állítólagot.
Igen, hiszen a PGP-ről meg tudjuk, hogy azt a mai napig nem lehet feltörni, majd eljön az idő, amikor visszamenőleg is fel lehet ezeket törni, úgyhogy ne legyen nyugodt, aki komoly bűncselekményekhez használta.
Most állítólag valami új kvantum számítógépet létrehoztak, ami aztán tényleg
igen,
minden
a kínaiak, de ez nem igaz. Ez nem igaz, tehát az RSA titkosítást is majd előbb-utóbb fel lehet törni, de az a hír, ami lejött, azt kérdezzem meg mindenki egy igazán hozzáértő embert, ez kamu. Nem tudták az RSA titkosítást még feltörni. Szóval a kriptoanarchizmus arról szól, hogy védjük a magánszférát, és akkor ennek pedig egy nagyon erős oldala az, hogy a készpénz eltűnésével ugye megszűnik a készpénz által nyújtott anonimitás. Ez teljesen logikus, és azért látjuk, hogy terelnek minket abba az irányba, hogy digitálisan bankoljunk, pénzeljünk, fizessünk. Most onnantól, hogy én az interneten átutalok, vagy bankkártyával vásárolok, már minden költekezésemet nyomon lehet követni, ismerik a fizetési szokásaimat, tudják, hogy mit, hol, mikor vásárolok, szükség van egy alternatívára, amit lehet használni ugyanúgy készpénz helyett.
Alternatíva, ami szintén digitális.
Szintén digitális.
Nem készpénz. És akkor ez lett a kriptó.
És ez lett a kriptó. Tehát így jutottunk el oda. Egyébként a legelső kriptopénz, ugye ez volt a DigiCash, amit David Shaum indított el, egy nagyon neves kriptográfus, az már 89-ben megjelent, és elég sokáig működött, egyébként használták is, aztán most nem akarok belemenni, mert hosszú a sztori, egyébként tök érdekes, hogy miért szűnt meg, de nem volt jó a modell, majd egyszer erről is beszélünk, és számtalan próbálkozás volt a Bitcoinig.
Ennek az volt a neve, hogy DigiCash?
Ennek az volt a neve, hogy DigiCash.
Ezen belül voltak ilyen alfajok, mint a mint a Binance, a kripton belül is.
Azok mind-mind külön kriptoeszközök, a DigiCash egy kriptoeszköz. Az volt az első. Vagy aha, mondjuk az volt, inkább úgy mondanám, hogy a köztudatban az van bent elsőként. Tehát az volt az első, amit használtak is.
Visszaugorva 88-ra, ugye volt ez a kiáltvány, utána mi történt? Egy darabig nyilván mindenki ezt nézte furcsán, valaki ezt komolyan vette, valaki hát, kevésbé a kultúrára, ez milyen hatással volt?
Nem akarok nagyon csúnyán beszélni, de nyilván a Timothy C-mét a többség tök hülyének nézte. Ez még belefér, ugye a műsor?
Oh, persze.
Jó. De hát azért volt egy néhány ember, aki egyébként szintén erről a területről jött, informatikusok, matematikusok, kriptográfusok, akik azt mondták, hogy jó, ez a Timothy mond valamit, dumáljunk már vele, és ezek az emberek felvették egymással a kapcsolatot. Úgyhogy őket hívjuk ugye a korai kriptoanarchistáknak, ők kezdtek el egymással kommunikálni, és hát egymásba erősítették ezt a küldetéstudatot, hogy itt tenni kell valamit. Ugye a következő fontos történelmi pont, egy Eric Hughes nevű ember, aki egy skóciai ember, összehívta ezt a társaságot a házába. Egyébként érkeztek oda Koreából, Ausztráliából, Amerikából, Európából, mindenhonnan. Körülbelül egy olyan 20-30 ember gyűlt ott össze. Ennek a 20-30 embernek nagyjából a fele publikus. Abba egyeztek meg, hogy aki felvállalja, hogy ott volt, az nyugodtan beszéljen róla, de nem mondhatja el, hogy ott volt egy olyan, aki viszont nem akarja felvállalni, hogy ott volt.
Aha.
Úgyhogy,
ezt ők miért érezték fontosnak akkor?
Mert volt, aki attól félt, hogy támadások fogják érni, és volt, aki mélyebben félt az ilyen összeesküvés elmélet, hogy akkor majd ez és az a titkos szervezet majd elteszi lábalól valaki.
Ezek bankárok voltak, tech emberek?
Ezek tech emberek, általában matematikusok, informatikusok és kriptográfusok voltak. Egyébként egyetlen egy hacker volt köztük, mármint aki köztudottan hackerkedett és tört föl rendszereket. Egyébként ez az ember feltörte a Pentagont, a Citibankot, meg van egy pár ilyen a rovásán, az összes többi az tisztes állampolgár volt akkor is, meg azóta is, tehát ezt az egy embert leszámítva. Ő volt az egyetlen egy, aki egyébként ezt hangoztatta is, hogy azt a tudást, amit náluk van, azt nem csak védekezésre lehet használni, hanem támadásra is.
Nyilván.
Egyébként ez az ember Julian Assange volt.
Ott volt a 30-ban?
Ott volt. Úgyhogy ő részt vett ezen a találkozón. Hát ő azért egy meghatározó, és talán a legszélsőségesebb alakja ennek az egész világnak.
Az etikus hackert mi választja el a sima hackertől?
Hát az etikus hacker az...
A tudás az ugyanúgy ott van nála.
A tudás az ott van, hát egy etikus hacker az a rendszer biztonsága érdekében dolgozik, és nem azért, hogy ellopjon onnan valamit.
Assange az etikus hacker?
Nem, hát ő egyáltalán nem volt. Főleg előtte nem, tehát előtte abszolút nem volt etikus, aztán utána megnéző pont kérdése, hogy jót tette a világgal, vagy nem, de hát azért 2010-ig az ő munkássága az nagyon elismert volt, és nagyon szeretett ember volt, hiszen a legdurvább korrupciós ügyeket és háborús bűnöket ugye az ő rendszer által sikerült leleplezni, aztán amikor véletlenül a CIA-tól is egy néhány millió titkosított akta ott kötött Kínál, akkor hirtelen ellenség lett, de vitathatatlanul egy őrült zseniről van szó, de Julian Assange nem egyenlő a kriptoanarchizmussal és a cypherpunk mozgalommal.
Pusztán ott volt ebben a 30-ban. Itt folytatjuk egy rövid szünet, egy rövid zene, és aztán itt menjünk tovább, mert ugye most tartunk nagyjából kronológiában 90-nél, 90-es évek elején, vagy 80-as évek végén, és innen menjünk tovább egy kicsit, mert még mindig az érdekel, hogy ami eltelt utána idő 2009-ig, mi minden történt ez idő alatt, és mégis hogy függ össze, még mindig ez a kérdés, a kultúra és a kriptoanarchizmus. Vidákovics Attila a vendégem, az Mozaik Alfa alapítója.